Köszönjük megint csak, hogy itt lehetünk, nagy buli, hogy eljöhettünk hozzátok. Tényleg öröm, meg jó volt látni ezeket a képeket a gyerektáborról. Be is kented magad van, vagy csak le voltál barnulva? Oké, jó van. Én rendszerint bekenném magam valamivel, én túl fehérnek találom magam. Nézzük csak, persze Balú bátorított, hogy hozzá vagytok szokva, hogy 4 órát prédikál meg ilyenek, úgyhogy mondom, akkor jó, akkor én is nyugodtan megtehetem. Egy kicsit rátehetek, 5 óra nem gond. Micsoda áldás, hogy ide adja a helyét ez a gyülekezet. Hogy is hívják őket itt? Énekelt, Isten áldja őket, de jó, itt tudtak lenni. Hála az Úrnak ezért. Oké, mennyei atyán, kérünk téged, hogy áld meg ezt a pár szót a szívünkhöz, és kérünk téged, én csak így imádkozom a lányokért Közép-Ázsiában, Éviért, meg Marciért, meg Szilviért, gyógyítsd őket, áld meg őket, Urunk, kérünk, és csak azért imádkozunk, hogy áld meg a budapesti istentiszteletet is, és köszönjük, hogy együtt lehetünk itt mai napon, áld meg a másik Gyülit, Uram, köszönjük, hogy adsz nekünk, és szólsz hozzánk, és tényleg te bátoríts bennünket, és vezess minket, Uram, ebben a pár percben is a Jézus nevében. Amen. Én vagyok a második, ugye? Oké, és az első, az miről szólt? Miről szólt? Mi volt a rémlik? Megismerni őt, aha. És bízni, ja igen, hogy hogyan növeksz úgy, hogy igen, aha. Én pedig így Isten természetéről szeretnék beszélni egy kicsit, és ha ezt mondom, akkor ez ilyen nagyon elvontan tud hangzani, de igazából nem olyan elvont, mint gondolnád, és én így hozzá vagyok szokva, hogy Tomáccsal beszéljek, úgyhogy néha tartok egy szünetet, akkor várom a fordítást, de semmi fura nem történik, csak nekem. De hogy mennyire fontos Isten természetét ismerni, ez egy ilyen jó kérdés, mert nagyon elvonnak tűnhet az egész, és úgy vehetem, hogy hát jó, beszélsz Isten természetéről, de hát ugyan mi köze ennek a, mit tudom én, a hétfőmhöz, tehát a holnapi napomnak ugyan mit jelent az, hogy milyen Isten természete, vagy milyen nem, és miért lenne fontos az nekem, hogy Isten ilyen vagy amolyan. És ez nagyon, nagyon fontos, fontos értenünk, mert az, ahogy Istenről gondolkodom, az végső soron meghatározza az életemet. Oké, mindjárt elmondom, hogy miért mondom ezt. Sokan azt mondják, hogy a céljaim határozzák meg az életemet. Ami egy értelemben igaz, egy értelemben valós, hogy a céljaim határozzák meg az életemet. Mert nyilván kitűzök célokat, dolgokat magam elé teszek, és aztán ahogy azokat próbálom elérni, úgy fogok élni igazából. Persze ennek van egy értelme, nyilván ez logikus, ez így van. De hogyha belegondolsz, akkor van ennél egy mélyebb szintje, mert itt a kérdés, oké, de minek alapján határozom meg a céljaimat? Tehát, hogyha egyet visszalépek, mi van a céljaim mögött? Miért mondom azt, hogy ez vagy az lesz a célom? És igazából azt, hogy mi lesz a célom, azt már valami más határozza meg. És az Úr beszél erről Máté 6-ban, most egy pár napja volt egy ilyen egyedülállók biblia tanulmánya nálunk valahol pénteken, és egy kicsit talán erről is szó volt ott. És azt mondja itt Máté 6.21-ben, hogy ahol a te kincsed van, ott van a szíved is. Hogy mit teszel a kincseddé? Hogy mi az, ami értékes a számodra? Mit tekintesz értékesnek? Mert az, hogy mit tekintesz értékesnek, az el fogja dönteni, hogy milyen célokat tűzöl ki magadnak, nem? Tehát az, hogy mi értékes neked. Ha azt mondod, hogy nekem az a Ferrari az értékes, akkor bizonyos célokat fogsz kitűzni. Ha én nekem dolgozni valahova, elmenni Németországba dolgozni, azért nagy pénzt akar, ez az érték, akkor annak megfelelő célokat tűzök ki magamnak nyilván. Attól függ, hogy mik az értékes dolgok, mik a kincseim. Ahogy Jézus mondta, hogy mit teszek a kincsemmé, mi az, amit odarakok a középpontba, mi az, amire azt mondom, hogy ennek értéke van. Bármi is a kincsed, az ott lesz, arra lesz ráállítva a szíved, és aszerint tűzöl ki célokat aztán magadnak, nem? Tehát igen, a célok határozzák meg az életem, de ha visszább nézünk egyet, akkor igazából az, hogy mi az értékes nekem. És Jézus itt ebben a fejezetben végig arról beszél, hogy nem mások előtt játszd el a szerepet. Hogy az életed nem arról szól, hogy mennyire tudsz jól színjátszani. Az életed nem arról szól, hogy mennyire tudod jól előadni magad, hanem igazából arról szól, hogy mi van ott bent mélyen, ebben az egész hatodik fejezetben. És nem erről fogok beszélni, de ez egy jó lecke mindannyiunknak, hogy az életem igazán erről szól. És itt a kérdés, oké, tehát a cselekedeteimet, a céljaim határozzák meg, de egyet visszalépek, az attól függ, hogy mit tartok értékesnek, és aztán, ha még egyet visszalépek, amögött mi, honnan jön az, hogy mi értékes nekem, mi drága nekem. És ebben a Máté 6-ban Jézus végig erről beszél, hogy elmondja nekünk, hogy Isten, mármint ő szerinte, mi kell, mi az, ami értékes, mi az, ami drága. És elmondja, hogy hogyan gondolkodjunk erről. És ezért annyira fontos, hogy hogyan gondolkodom Istenről. Mert ahogy Istenről gondolkodom, az fogja meghatározni, hogy mi az értékes nekem. Ha felismerem azt, hogy ki ő, és milyen ő, és hogy van ő vele a kapcsolatom, akkor az megszabja azt, hogy mi lesz értékes nekem. Aztán, ami értékes, az megszabja a céljaimat, és a céljaim megszabják a mindennapjaimat. Igaz? Így működik az életem. Csak ezt legtöbben nem gondolják át igazából. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy Isten, és milyen Isten, akkor kész. Vége. Itt innentől nem érdekel a dolog. Tudod, hagyj engem Isten, hülyeskedsz vele. Mi köze ennek a munkahely? Mi köze ennek a házasságomhoz? Mi köze ennek a minden? Mi köze ennek bármihez igazából? És a válasz az, hogy minden. Minden. Amikor így megnézed, úgy értem, és ez érdekes, mert mindenkinek van egy teológiája, ugye mindenkinek van egy képe Istenről, és van, akinek ugye nagyon rövid, ugye az, hogy nincs Isten, az a teológiája. És a Zsoltárok 14-ben ott van, azt mondja, azt mondja a szívében, hogy nincs Isten, és ugye ezt a bolondra mondja, a bolond azt mondja a szívében, nincs Isten. A Biblia nem túlságosan, hogy mondjam, finomkodik. Ezzel a dologgal azt mondja, hogy tévedsz, van Isten, tudod, ne legyél bolond, persze, hogy van Isten. És hogy milyen ő, azt fontos megismernünk. És az egyik oka, amiért annyira jelentős, hogy van közösségünk, hogy van helyi gyülekezetünk, nem magunkra vagyunk hagyva. Ez az egyik oka, amiért annyira fontos, hogy van Bibliánk. Ez az egyik oka, amiért annyira fontos, hogy legyen pásztorod, tudod, valaki, aki tanítja neked az igét, szeretettel elmagyarázva, kibontva, értelmezve, segít, hogy megértsd, nem nyakatekerten, hanem megmutatja, hogy hogyan és mit tanít az írás. Ezért olyan fontos az, hogy legyenek ezek az életemben, mert ha megértem, hogy milyen Isten, akkor az nekem segít igazából. Ha megértem, ha megismerem őt, ha tudom, hogy milyen ő, az segíteni fog abban, hogy az életem a megfelelő irányba menjen. Tegnap volt egy evangelizációs napunk, a Deák téren voltunk én, és beszélgettem egy sráccal, és kérdezte, hogy és amikor hittél benne, akkor tényleg jobb lett? És mondom, igen, de nem úgy, ahogy gondol, tehát nem úgy, hogy abrakadabra is más lett az életem, hanem úgy, hogy hittem benne, és aztán mint egy mag el lett vetve a szívembe, és aztán elkezdett növekedni. És igazából ez, hogy elkezdtem megismerni őt, és ahogy megismertem őt, úgy megváltoztak az értékeim, és a dolgoknak más értékük lett, és bizonyos dolgok kikerültek az életemből, és a családom így nézett rá, mi bajod van neked? És mondtam, hogy hey, tudod, változik az életem, mert Jézus ott van az életemben. És aztán utána más célokat kezdtem ki, és aztán nyilván a cselekedeteim is. De hogy ez a fontos menete a dolognak, és hogyha ezt elvétem, akkor tudjátok, hogy változik az életem? Kívülről befelé, ami nagy hiba lenne, mert az nem megy túl mélyre, hogy tudom, hogy itt hogy kell csinálni, tudom, hogy mit várnak el tőlem, tudom, hogy hogyan kell viselkedni, tudom, hogy kell öltözni, tudom, hogy hogy kell kinézni, hogy elkezdek úgy viselkedni, öltözni, kinézni, beszélni, csinálni mindent. És az nem megy mélyre, mert igazán az csak a cselekedetekről szól. Talán még a céljaim sem változnak igazán. Csak viselkedek egy módon, van egy cselekedetem, és kész. És nincs több. És Isten azt mondja, nem, ez mélyebbről szól, a céljaimról. Igen, de még mélyebbről, az értékről. És még mélyebbről. Ez arról szól, hogy ismerd meg engem, tudd meg, hogy milyen vagyok, és azt szeretném, ha velem járnál kéz a kézben, mindenben. És aztán ez megváltoztat mindent az életedben. És csak így változhat az életünk, belülről kifelé. A kívülről befelé az nem működik, azt hívják úgy, hogy, azt hívjuk úgy, hogy vallás igazából. Arra mondjuk azt, hogy vallás, az, ami annyira nem érdekel szerintem egyikünket sem, mert akkor nem itt lennénk. De hogy az, hogy, és én sose jártam semmilyen templomba, úgyhogy gőzöm nincs, hogy mi történik pontosan, de az, hogy mikor térdelek, mikor állok föl, mikor gyújtok gyertyát, mikor, én ez, de, ez a része nem érdekel. Igazán az érdekel, amiről beszélünk, hogy megismerni Istent, és tudni, hogy milyen ő, azért, mert az meghatározza az életem. Úgyhogy egy kicsit azt mondhatnám, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen Isten, akkor valójában a gyökerekhez nyúlunk. Akkor valójában a dolgok gyökeréről akarunk beszélni. Arról, hogy milyen is ő, és hogy ki ő, és hogy hogyan gondolkodik, hogyan látja a dolgokat. Mert ez segít nekünk megérteni, hogy hogyan érdemes élni igazán. És itt a 73. Zsoltár 28-ban, itt el is mondja ezt, azt mondja ez az írója, Aszáf, hogy de nekem oly igen jó Isten közelsége, az Úr Isten tartom menedékemnek, ezért hirdetem minden cselekedetedet. És ez annyira tetszik, hogy nekem annyira jó Isten közelsége, hogy lehetek egy kicsit olyan a gyülekezetben, lehetek egy kicsit olyan a hitben, hogy oké, rendben, hívő vagyok, de létszik, maradj tőlem egy olyan 3 lépés biztonságos távolságra, Isten, és tudod, a testvérek is, maradj tőlem egy kicsit távolabb. Ha belátsz az életembe, az ciki lenne, és tudod, maradjunk csak így kényelmesen, biztonságosan távol. És ott meg azt mondja, hogy az Isten közelsége milyen jó nekem, hogy milyen jó közel menni hozzá. És ha közel megyek hozzá, ha közel megyek Istenhez, akkor az egy nagyszerű hely a számomra, és utána hatni fog az egész életemre. Azt mondja, hogy nem csak közel vagyok hozzá, hanem hirdetem is őt, hogy elmegy egészen a cselekedeteimig ez a dolog. És ez az, amiért szeretnék beszélni erről egy kicsit. Isten természetéről nagyon sokat lehetne beszélni, és tényleg nem akarok elvont lenni, de egy pár nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani róla. És az első dolog, amit meg kell értenünk, az az, hogy Isten tökéletes, amit mi igazán nem tudunk, ismerjük a szót, hogy tökéletes, de nem tudjuk, mit jelent valójában. Valójában soha nem találkoztunk nagyon semmivel, ami tökéletes, ugye? Tehát mit tudom én, van egy barátom, aki autószerelt, és akkor annyira szerette a merciket, és akkor elment egy merci szervizbe, és mondta, hogy és utána egy 2-3 napig lelombozva mondta, hát én azt hittem, a mercik azok jó autók. És mindegyik vacak, és rosszul van megcsinálva, és mindig szétesik, meg bedöglik folyton, mit tudom én. És azt mondta róla, hogy volt egy képe, tudod, hogy milyenek a mercsók, és aztán nem olyanok voltak, hanem igazán azt mondja, hogy vacakok, és nincsen jól összerakva, és nincsen jól megcsinálva, és rengeteg probléma van velük, és nagyon elégedetlen volt vele, és ki volt, csalódott volt egy kicsit, ki volt akadva a dolog felől. Na Isten nem ilyen. Hogyha őt egyre jobban, amint egyre jobban megismered, egyre inkább rájössz, hogy mennyire más ő, mint mi, és főleg ebben, hogy ő mennyire tökéletes, hogy ő mennyire hibátlan, mennyire összhangban van magával. Nem tudom, amikor, nem tudom, hányan szeretitek a zenét? Okay. Hányan értetek hozzá? Okay, egy páran, jó. Amikor hallgatsz valami nagy, tudod, sokan zenélnek, és akkor valaki rosszul csinálja. Okay, én abban a boldog állapotban vagyok, hogy nekem tök mindegy, mert nem tudom, én nekem a botfülőeknek a zeneélvező táborába tartozom, és a dongalábúaknak a tánccsoportjába. Úgyhogy én nekem nem okoz nagyobb problémát, de tudom, hogy van, akinek ilyen fájdalmas kifejezésül az arc. Egy dolog rossz, és én mondom, hogy de hát van 27 másik dolog, ami jó. Én azt mondja, de az nem számít. Az számít, hogy... És én mondom, hogy miért? De minden jó. Szóval én nem értem, de a lényeg az, hogy Istenben nincs ilyen diszonáns hang. Ő benne nincs egy ilyen kilógó valami. Hanem ő benne minden összhangban van. És ez az a része, az ő belső jellemzői, amit itt most nem fogunk megnézni, mert ez nem igazán nem ez a témánk, nem akarok ebbe belemenni. De a lényeg az, hogy minden, ami az ő tulajdonsága, az tökéletes ő benne. Ha azt mondjuk, hogy ő szent, akkor az azt jelenti, hogy ő teljesen szent. Tehát nincsen benne semmi, nincsen benne a gonoszságnak, a rossznak semmi árnyéka, semmi nincsen belőle. Ha mi azt mondjuk, hogy ő szeretet, mármint a Biblia azt mondja, hogy szeretet, akkor az azt jelenti,
hogy ő teljesen szer, ami azt jelenti, hogy a legjobbat akarja nekünk. És sok ilyen dolog van, amiről beszélgethetnénk, és feltehetnénk kérdéseket, hogy na de várjál, mit tudom én, lelőtték azt a maláj gépet, tudod, és meghalt mit tudom hány száz ember, gyerekek, tudod. És akkor most akkor Isten jó? És akkor az a válasz, hogy igen. Igen, és azt kérdezed, hogyan? És az a válaszom, hogy nem tudom pontosan. Én se értem. De nem is az a dolgom, hogy értsek mindent Istenből. Nem hiszem, legalábbis itt tutira nem vagyok azon a helyen, hogy értenék mindent belőle. De azt tudom, hogy amikor Jézus beszélt ilyen dolgokról, Lukás 13-ban például azt mondja az embereknek, hogy azt hiszitek, volt valami baleset Siloámban, rádölt egy torony, és mennyi, 8-an vagy 13-an, nem emlékszem hányan voltak. Sokan voltak, akik ráborult a torony, és meghaltak. És akkor Jézus beszélt róla. És igazán nem nagyon mentegetőzött miatta, hogy ó, hát Isten nem volt, biztos elnézett, aludt, vagy valamit. Nem, azt mondja, hogy nem, ez van, tudod, az ember él és meghal. Ez a valóság, az emberi élet tart valameddig. Nem örülünk neki annyira, nem jó, hogy történnek ilyenek, tudod, sajnáljuk a családokat, a veszteséget, nyilván értjük mindannyian, mert veszítettünk el mi is embereket, és az fájdalmas, tudjuk, de ugyanakkor Isten nem mentegetőzik fel, azt mondja, igen, én szent vagyok továbbra is, és én jó vagyok továbbra is, és a háborúk ellenére is, én továbbra is ugyanaz a szeretet vagyok, aki vagyok, és ez nem változtat rajta. És miért mondhatjuk ezt? Azért, mert van egy ilyen biztonsági szelep a dologban, ha úgy tetszik. A Prédikátor könyvében a 11. fejezetben, azt hiszem, az 5. vers, mindjárt megnézem, mert nem vagyok nagyon biztos benne. Igen. Azt mondja az 5. vers, hogy ahogyan nem ismered a szél útját és a csontok formálódását a várandós asszony méhében, úgy nem ismerheted meg Isten munkáját sem, aki mindezt véghez viszi. Azt mondja, hogy nem tudhatjuk, hogy ő nagyobb, mint mi, hogy nem ismerhetjük, nem érthetjük meg ő teljesen, és a Róma 11-ben is benne van ugyanez, és nem ismerhetjük, nem érthetjük meg ő teljesen. Ami azt jelenti, hogy ami egy nagyon jó hír egyébként. Láttatok már olyan festményt a mennyről, ahol ilyen kis duci ücsörögnek hárfáz, tudod. Na, ha ilyen lenne a menny, akkor én egyrészt én bajba lennék, ugye a zenei kiválóságommal. Másrészt meg azt a dögunalmat én nem kívánnám senkinek. Tehát nem tudom, kinek volt ez a képe a mennyről, de az, hogy ott hárfázok egy örökké valóságig, az azért egy kicsit ijesztően hangzik. De hogy nem lesz ilyen, tudod miért? Azért, mert Isten végtelen. Mert nem érthetem meg őt teljesen. Mert én a teremtmény vagyok. Én véges vagyok. Én nem tudom őt befogni soha. Ő végtelen. És nem leszek képes rá, hogy megértsem teljességében. Mindig lesz mit tanulnom. Mindig lesz mit megismernem. Hiszem, hogy mindig lesz valami, ami felül izgatott lehetek. Mindig lesz valami új, mert Istenben mindig lesz még valami, amit még nem ismerek. Úgyhogy a menny nem lesz egy dögunalmas hely. Miért? Isten miatt igazából. Ami egy jó hír mindannyiunknak, akik hívők vagyunk. Ha nem vagy az, akkor itt az idő. Ne várj tovább. De talán csak ezt az egy dolgot szeretném. Talán csak Istennek egy tulajdonságáról szeretnék beszélni, és aztán végzek is. Lukács, talán ezt a verset használhatnám, bár nem említi ezt a tulajdonságát, de azért itt le van írva. Lukács 12-ben van egy nagyon-nagyon bátorító vers nekünk. Pillanat, mindjárt meg lesz. Most beszéltem róla, nem tudom hol. Úgyhogy ezért aztán igazán emlékezhetnék rá. Ez az, igen, 32. Lukás 12:32. Figyeljetek, ez nektek szól. Hányan vagyunk hívők? Király, nagyszerű, jó van, akkor hallulja. Lukás 12:32, ez neked szól, meg nekem. Ne félj, te kicsinnyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Okay. Ez a vers nekem így Istennek a jóságáról szól. Arról, hogy ő vágyik arra, hogy adjon nekünk. Ő nem visszafogni akar tőlünk. Nem az van, mint ami az ilyen emberi rendszerekben, az ilyen emberi vallásokban, amiket kitalálunk magunknak. Tudod, hogy hát majd, ha már eléred ezt a szintet, akkor majd beavatunk még valamibe. Aztán utána még egy darabig dolgoznod kell keményen, és aztán majd megint beavatunk valamibe. Aztán aztán majd végül majd fekete öves leszel, tudod, és akkor. És Isten azt mondja, hogy nem. Ő neki tetszik, hogy neked adja az ország. Nem úgy van, hogy nem kapsz. És ha nagyon cibálod a kezét, akkor na jó, nesze, tudod, dob neked valami kis koncot, hogy na jó, tessék, akkor ad. Nem, ő nem ilyen, hanem ő adni akar. Ő vágyik arra, hogy adjon. Ő szeretne hozzájárulni a dologhoz. Ő szeretne benne lenni az életünkben. Ő szeretne adni nekünk. És igazán ez az, amiről beszélni akarok, Isten jósága. Engem ez annyira megérint, mert olyan sok nagyszerű dolog van Istenben, amiről lehet beszélni. Mit tudom én, lehet mondjuk a bölcsességéről beszélni. És akkor azt mondhatnád, hogy hát onnan tudhatom, hogy Isten bölcs. És akkor azt mondom, hogy azt felelem, hogy nézd meg a világegyetemet. Egész jól elműködik. Nekem nem ment volna. Szerintem neked sem. Tudod, szerintem neked sem. Igen, írunk egy programot, én néha csak szeretek így szórakozásra programhoz, írok egy programot, és akkor a nagy móka mindig az, hogy rájönni, hogy hol rontottam el. És akkor utána, amikor azt kijavítottam, akkor megnézni, hogy hol a következő hiba, amit elrontottam, és tovább, és tovább, és tovább. És amikor kivasaltam, akkor rájövök, hogy nem is azt csinálom, amit akartam. Na jó. De hogy Isten nem ilyen, ő bölcs. Ő bölcs, tudod, és azt mondod, hogy jó, de hát ez annyira nem hat nagyon az életemre, ettől még nem szaladok hozzá. És értem, hogy miről beszélsz. Vagy azt mondom, hogy szent, amit mondtam az előbb, hogy ő benne nincs semmi gonosz, semmi bűn, semmi hiba. De ezért se szaladnak emberek hozzá, ezért inkább elszaladnánk tőle, mert mi nem vagyunk szentek. De Isten jósága, talán a legvonzóbb dolog Istenben, ez az, amiért jövünk hozzá. Mert ő jót akar nekünk. És ez az egyik legnagyobb kincsünk igazából, hogy Istent ismerhetjük ezen a módon. Nagyon, nagyon sokan beszélnek őróla, és egy kicsit olyan a kép, mint van az a... Emlékeztek arra a szolgára, hogy az úruk kiosztotta a pénzeket, és ő eldugta, elásta a földbe, és akkor visszajött az ura, akkor mondta neki, hogy tudtam, hogy kegyetlen, és milyen ilyen vérszopó ember, nem pontosan így, de hogy ilyen ember vagy, és azért eldugtam. És a másik kettő milyen érdekes, a másik kettő gazdálkodott vele, a másik kettő szerzett valamit, az uruk megjutalmazta őket ezért. Tudod, az uruknak nem kellett, hogy adjon nekik semmit eleve, tehát eleve ajándék volt a fickónak a lehetőség. Érted, az egész rosszul ismerte az ő urát, és helytelenül látta őt. De nagyon sokan vannak így Istennel, hogy úgy látják őt, mint egy zsugori, mint egy gonosz valakit. Van egy nagyon szeretett rokonom, aki két dolog között billeg így az Istennel való kapcsolatában. Az egyik az, hogy nincs Isten, a másik meg az, hogy utálom Istent. Ez a kettő, hogyha egy pillanatra hiszi, hogy van, akkor nagyon mérges rá. És hogyha nem a normál állapotban, akkor meg egyszerűen csak nem akar róla tudomást venni. És igazából nagyon sokan vannak így a kereszténységben is, hogy rengeteg okon van utálni Isten. Luther Márton mondta ezt, hogy micsoda egy kegyetlen Isten. Tudod, elvárja tőlem a tökéletességet, amit nem tudok megtenni, pedig tudja, hogy nem tudom megtenni. És ez volt a dühe, ez volt a haragja, ez volt a problémája. És aztán ezzel ment végül Istenhez, és aztán megtalálta Jézusban a választ, hogy megszabadul. Rájött, hogy Isten nem ilyen. Isten nem egy kemény gazda. Isten nem egy kemény, elváró főnök. Van egy jó barátom Amerikában, és az egyik fiának munkát ajánlott egy indiai ember, és mármint egy ottani, egy Amerikában élő. És azt mondta a fiának, fiam, neki dolgozol, tudod, mi fog történni. Túl leszel dolgoztatva, és alul leszel fizetve. Mert ők így működnek. Mert ők nagyon sokat dolgoznak. Nagyon keményen dolgoznak, nagyon sokat dolgoznak a legkisebb dologért is, hogy csak csinálják. És ezt várják el mindenkitől. És az ember ezt mondta a fiának, tudod, ez fog történni. És egy értelemben így vannak emberek, amikor azt mondjuk, képzeld, keresztény lett, ó, te szegény, ó, de rossz, ó, mi történt, ó, nem tudták elbújni valahol, vagy nem lehetett volna ezt, hogy nem csinálhatod még vissza. És azt mondjuk, hogy miről beszélsz? És azért, mert ez a képük. Tudod, hogy Isten egy kemény gazda, aki elvárja, és tessék csinálni, de Isten nem ilyen, Isten jóságos. Amit szeretnék egy kicsit elmagyarázni, mit is értünk ezen, és vannak ilyen szavak, és csak nézzük meg egy pillanatra, amik ide tartoznak. 2. Korintusban mindjárt az elején az atyáról beszél, és azt mondja itt a 2. Korintusnak a harmadik versében, úgy írja le őt, áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, és figyelj, azt mondja róla, ő az irgalmasság atya, és minden vigasztalás istene. Ő az irgalmassága. És mi az irgalom? Az irgalom az az lenne, hogy, hogy mondhatnánk ezt el? Nem is tudom, ki lenne az, mondjuk legyen Gábor. Gábornak van egy bűne. Okay. Itt az üveg a bűne. Okay. Semmire nem akarok utalni, gőzöm nincs, de hogy nekem az üveg volt a problémám egyébként régen, de ott a bűne. És Isten az irgalom az azt jelenti, hogy elveszi ennek a következményét. Nem kell elszenvednie a következményeket. Ezt jelenti, hogy ő az irgalomnak az atya. Hogy ő az, aki elveszi a következményeket, hogy megszabadít engem, ami egy csoda. Nem történik meg mindig, de van, hogy Isten megteszi, és megmutatja nekünk, hogy figyelj, nem kell elszenvedned a következményeket. A legnagyobb dolog ezek közül ez, hogy nem kell a pokorra mennünk, ami az ő legnagyobb irgalma rajtunk. Ez a legnagyobb könyörülete rajtunk, ámen. Hogy nem kell a pokorra mennünk, mert Jézus megfizetett értünk. De aztán sokszor kisebb dolgokban, mint mondjuk az üveggel is megteszi ezt. Hogy megtértem, és aztán szabad voltam, és nem tértem vissza többé hozzá soha. És máig nagyon örülök ennek. És nem voltam nagyon mélyen még benne, még nem volt elég időm, csak 20 éves voltam még, de azért nagyon jó úton haladtam. Mármint idézőjelbe téve az alkoholizmus felé, ugye. És csak nagyon hálás vagyok ezért mindmáig. Ez az irgalom, hogy Isten elvette a bűnömnek a következményét, hogy nem kell elszenvednem azt, amit csináltam magamnak, hogy nem kell learatnom, amit vetettem, és időről időre ez megtörténik. És van, hogy hívők nem merik kérni ezt, és Jakab 4 azt mondja, azt hiszem Jakab 4, hogy azért nincs nektek, mert nem kéritek. És tudod, van, hogy hívők nem mernek imádkozni ezért, mert azt mondom, hát ha elkövettem, akkor büntess meg, Uram. És Isten azt mondja, mi lenne, ha én, lehet, hogy én irgalmas akarok lenni hozzád most. És van ilyen, nem tudom, hányunknak van gyereke, sokak, többeknek, okay, akkor értitek egy pár, hogy mit beszélek, jó? Tudod, hogy ott a gyerek csinált valamit, és tudja, hogy mit tudom én, mi volt az, leburította a laptopot juice-zal a második napon, miután megvettük. És ott van a gyerek, és tudod, és néz rám, tudod, tudja, hogy ez mit jelent. És akkor mondom, hát, ez béna volt. Jó van, fiam, hagyjuk. Tudod, megcsinál. Valamit csinálunk vele. Na, ez lenne az irgalom. Nem halsz meg, fiam. Mai nap még nem, tudod. Ez lenne az irgalom, hogy nincs meg a büntetés érte. És igazán csináljuk ezt mi is, de nagyon sokszor az Istennel való kapcsolat, mivel nem tudjuk, hogy mennyire jó hozzánk, ezért nem merjük kérni. És nem merjük azt mondani, hogy Uram, kérlek, könyörülj rajtam. Tudom, hogy már megint hülye voltam, megint elbuktam. De nem ez az, én nem akarom, hogy ez legyen az életem. És kérlek téged, hogy vedd el a következményeit, és lehet imádkozni ezért. Nem garantált a dolog, mert a valóság az, hogy a bűnnek következménye van. Galácia 6-ban olvashatsz róla, aki amit vet, azt le is aratja. Ez a szabály, így megy a dolog. De van, hogy Isten az ő irgalmában kivételt tesz értünk, és azt mondja nekünk, hogy nem kell lenyelned ennek a következményét, nem kell elszenvedned ezt. Van, hogy meg, és merhetjük kérni ezt, és figyelj, még fontosabb, adhatjuk is ezt. Azért, mert a mi atyánk az irgalomnak az atya, az én atyám az irgalomnak az atya, ami hatalmas, ami azt jelenti, én az ő fia vagyok, hogy ő azt akarja, hogy ráhajadzak, hogy tanuljak olyan lenni, mint ő, hogy vele járjak. És aztán mi az értékes nekem? Az, hogy irgalmat adni. És aztán mi a célom? Az, hogy irgalom. Ami a házasságban, meg még egy kérdés, ezen kézfelemelget, bocsánat, én általában sokat csinálom. Hányan vagytok házasok? Okay, ezt már kevesebben értik, jó, de a házasságban ez egy nagyon fontos dolog, mert nem maradna meg a házasságunk, ha nem adnánk irgalmat egymásnak. Nem mondhatnám Adélnak, aki nagyon szeretett volna itt lenni, csak nagyon ki van purcanva, úgyhogy bocsánat, nem tudott eljönni, de mondhatnám Adélnak. Adélka drága, nem. Addig fizetsz, amíg meg nem fizetsz az utolsó fityingig ezért a dologért, amit most csináltál velem. És kész, itt a vége a házasságunknak igazából. Ez az utolsó dolog, amit mondunk egymásnak. Mert innentől kezdve vége van a dolognak. Innentől kezdve nem megy tovább. És szükségem van erre. Értenem kell ezt. Olyan nagyszerű, hogy a 66. Zsoltár, azt hiszem a 20. versben azt mondja Istennek, hogy köszönöm, hogy meghallgattad az imámat, és köszönöm, hogy az irgalmadat nem vontad meg tőlem. És tőle csak szeretném ezt mondani, hogy Isten nem vonja meg az irgalmát. Annyira sokan félnek ettől, és annyira sokan tartanak ettől. Szerintem jött egy srác a gyülekezetünkbe, és azzal küldték el egy másikból, hogy gyakorlatilag, hogy Isten megvonta az irgalmát, számára nincs remény, ő annyira elbukott, hogy ő már a pokolban megy, úgyhogy ne is próbálkozzon Istennél többet. És aztán eljött hozzánk, és aztán beszélgettünk vele erről, meg sok mindenről, és Isten megfordította az életét, de hogy képzeld el, hogy ezt hallani, ezt mondani, ezt tudod, miért gondolkodom így, ha így gondolkodom? Azért, mert nem ismerem Isten jóságát. Nem tudom, hogy ő mennyire jóságos. Mennyire, hogy volt? Hogy ne félj, te kicsiny nyáj, mert a te atyádnak az akarata az, hogy neked adja az országot. Az a te atya, ő szívesen adja neked az ország, a királyságát. Ő ezt akarja csinálni. Ez nem egy ilyen nehéz dolog, hanem ez a vágya. És igazán ez a szeretet miatt van. És ez is a jóság körébe tartozik. A szeretet miatt, mert a szeretet a legjavamat akarja, amiből az első persze az üdvösség. De aztán utána szeretné, ha megismerném őt. Nem akarja azt, hogy megtanuljak viselkedni, hanem azt szeretné, ha a szívemben megismerném őt, és olyanná válnék. És nem áldás az, amikor az életünkben van egy érettebb hívő, valaki, aki érettebb nálunk, és valaki, aki tud választ adni, tud szeretni akkor, amikor nem tudom a választ, tud szeretni akkor, amikor én nem tudok szeretni, van bölcsesség, amikor nekem nincs bölcsesség. Nekem az olyan áldás, hogy vannak ilyen hívők az életemben. Miért áldások ők nekem? Azért, mert ők megismerték Isten természetét, mélyebben és jobban, mint én, és tanulhatok tőle, és annyira hálás vagyok ezért, és az ember olyan áldás nekem, és olyan bátorítás, és akkor a segítség az utamon igazából. És figyelj, ez te vagy, ez te lehetsz mások életében. Arra vagy elhívva, hogy ez te legyél mások életében. De ne úgy gondolkodj róla, mint egy, oké, ez a munka, amit meg kell csinálnom, hanem épp fordítva, tanuld meg ismerni Istent, tanuld meg ismerni őt, tanulj vele járni, tanuld a szívedben megtanulni, mit jelent az, hogy ő irgalmas, hogy ő kegye, hogy ő jóságos, hogy ő hűséges, hogy ő szeretet, hogy ő valós, hogy ő egyszerű, hogy ő a szellem. Tanuld meg, mit jelentenek ezek, és tudod, ahogy tanulod és tanulsz járni ebben a szellem által, te leszel az az áldás másoknak, és neked lesz az a bölcsességed, amire szükségük van. Gyerekeknek, időseknek, tudod, beszélgettem egy idős nénivel, és tisztelem az időseket, de azt mondja, kisfiam mondja nekem, maga a jövő, én már a múlt vagyok, és mondom, de azt hiszem Rózsiné, vagy mi volt a neve, mondom, Rózsinéni, tévedni tetszik. Maga is itt van, meg én is itt vagyok. Mind a ketten a jelen vagyunk. Micsoda? És akkor beszélgettünk róla, azt mondja, ó. És arról beszélgettem vele, hogy nem véletlen itt van, nem véletlen van itt, nem véletlen él még, azért él, mert Istennek terve van vele. És tudod, ez a fajta gondolkodás, ez honnan jön? Onnan, hogy tanuljuk meg, és megismerjük Istent, az ő természetét, hogy ki ő, milyen ő. És nem csak úgy, hogy egy ilyen, tudod, le van írva valahova egy lexikonba, hanem a szívemben, hogy ő az én atyám, hogy ilyen az én Istenem, aki szeret engem. Tudod, ilyen, és ilyen a kapcsolatunk, hogy van benne irgalom, és van benne szeretet. De van egy másik szó, amit gyakran használunk, ez a kegyelem. Ez lenne a másik dolog, hogy elvettem a Gábortól az egyik dolgot, és aztán ajándékba adok neki valamit. Hogy ez a kegyelem. A kegyelem egyszerűen azt jelenti, hogy valami, amit nem érdemelt meg, de látom, hogy nincsen órája, úgyhogy odaadom neki az órámat, a tiéd lehet. És ez a kegyelem, hogy látjátok, milyen jó elülülni? Ezért mondjuk, hogy üljetek előre, de a Pásztor Baló ezért beszél róla, hogy de hogy oké, megérdemelte? Nem érdemelte meg. Az egyik dalszöveg 30 másodperc, nem, annyi nem volt, 10 másodperc, később került föl, nem érdemelte, hibázott. Valószínűleg ennél sokkal többet hibázott, én nem tudom, de nem érdemelte meg. És ez a kegyelem, ad Isten nekünk valamit, amit nem érdemeltünk meg. És kérhetünk tőle dolgokat. Nagyon sok ember azt mondja, hogy amikor az üdvösségről beszélünk, amikor így evangelizálunk, akkor azt mondjuk, hey, tudod, Isten szeret téged, és gyere hozzá, én azt nem érdemlem még meg. Hát, nem is, soha nem fogod megérdemelni, de persze ezt nem így mondjuk, de hogy ugyanígy van minden mással. Miután megtértem, utána is dolgozom keményen, hogy megérdemeljem Istennek a jóságát. De figyelj, Isten jó volt azelőtt, hogy megteremtette a világegyetemet. Isten jó volt azelőtt, hogy megalkotta volna az első embert. Isten jó volt azelőtt, hogy te bármit tettél, már akkor jó volt. És bőséges volt jóságban. Ő akkor adni akart. És ő soha nem szűnik meg ilyennek lenni. Ő szeret adni. Ez maradjunk a fiamnál. Jó, hogy nincs itt, mert szegényem utána. De hogy azt mondtam, hogy kicsi volt nagyon. És tudod, az ember szívében annyira benne van ez a megérdemelni dolog. Hihetetlen, hogy mennyire belénk van kódolva. Mennyire bele tanítjuk egymásba ezt. És elvittem, mondom, gyere, Marci, elmegyünk a Mekibe. Az volt a nagy dolog, az volt a nagy ajánlás elmenni a Mekibe. És ami leírja az anyagi helyzetünket, ugye. De hogy elmentünk a Mekibe, és akkor a Mekibe. És mondom, Marci, szerinted miért viszlek el a Mekibe? És nagyon kicsi volt. Hát, mert jó voltam. És mondom, tényleg jó voltál, Marci? Hát akkor nem tudom. Mondom, azért viszlek el, mert szeretlek. Tudod, ez egy ilyen, tudod, de tanítani akartam erre őt az elejétől, hogy nem arról szól, hogy megérdemled-e, nem minden arról szól, persze, van, hogy kikapsz, mert megérdemelted, tudod, van, hogy kapsz valamit, mert egy ajándékot, vagy nem egy ajándékot, valamit fizetsz, lehetséges, hogyha ezt megcsinálod, akkor kapsz 200 forintot, tudod, és akkor kapod 200 forintot, és az papírpénz volt akkor, és akkor az fizetség, de ez ajándékban van, ez kegyelemből van, ez nem, persze nem használtam ezt a szót neki, ezt meg kellett értenie és tanulnia, és mindannyiunknak meg kell tanulnunk. És Zsidók 4:16 arról beszél, hogy jöjjünk a kegyelem trónjához, hogy van egy helyünk Istennel, ahova eljöhetünk. Most a debreceni konferencián pásztor beszélt róla, hogy jönni Istenhez, és van egy asztal, ahonnan mi ehetünk, ahonnan azok, akik Istent úgy ismerik, mint egy kemény gazdát, mint egy olyas valakit, aki mindig csak elvár tőlünk és követel tőlünk, azok nem ehetnek ebből. Ők nem értik, hogy miről beszélünk. Amikor mi elmegyünk egy konferenciára, akkor buli, akkor örömünk van. Ki vagyunk merülve utána minden, de annyira jó volt. Amikor azon gondolkodunk, mit csináljunk, megy egy gyülekezet, fürdeni, hova is mentek? Csongrád. Megy a gyülekezet, én is elmegyek, tudod. Holott, ha másik módon ismerném Istent, akkor tudod, akkor igyekeznék távol tartani magam Pásztor Balutól, mert akkor tudod, akkor ez megmondja nekem, hogy mit kell csinálnom, azt tudod, még jobban kell vigyázba állnom, tudod, már adjál már békén. És elég volt már ennyi is, ne hülyéskedj, alig bírom ki azt a vasárnapi másfél óra, nem tudom mennyi, 2 órát, tudod, még többet is, ki, nem vagyok én mazohista, miért jönnék én? De hogy mivel Istent így ismerjük, hogy ő jó, hogy ő irgalmas, hogy ő kegyelmes, hogy ő szeretetteli, azért örömmel keresem ezt, mert még szükségem van erre, és mindig szükségem van erre. És Isten pedig így áll hozzánk, mert oké, miért? Mert Jézus itt élt, és itt járt, Zsidók 4:15-ben azt olvassuk, hogy ő pontosan tudja, hogy milyen neked, amikor mit tudja, nincs pénzed és éhes vagy. Mert keresztül ment rajta. Pontosan tudja, milyen neked, amikor meg vagy kísértve azzal, hogy mondjuk tudod, hogy hazudjál valami előnynek az érdekében, vagy valakit átverj. Pontosan tudja, mert meg lett kísértve, átérzi a dolgot, és azért készen áll segíteni nekünk. Azt mondta, azt hiszem, Dávid 2. Sámuel 22-ben, 36. versben, hogy a te, most nem is jut eszembe a szó, te jó, nem vagy benne biztos, a te, mi tett engem nagyjá, a te jóságot tett engem nagyjá, nem vagy benne biztos, kár volt belemondanom a szót, talán eszetekbe jutott volna, nem jut eszembe, hogy mi ott a szó, de azt mondja, hogy egy értelemben úgy lehetne érteni azt a héber szót, mint a te leereszkedő kedvességed. Hogy Isten leereszkedik hozzám, azt tett engem nagyjá. Oké, ez egy király volt. Egy király mondta ezt. Egy király, aki mit? Kegyelmed, oké, a magyar kegyelemnek fordítja. De kicsit nehéz lefordítani, de ez a leereszkedő kedvesség, hogy Isten leereszkedett hozzánk, és adott nekünk valamit. És Dávid, egy király, azt írja itt, hogy én azért lettem nagyjá, mert te kegyelmes voltál hozzám. Ami nagyon fontos, Keresztényként nem arra vagyok el, ez egy fontos dolog, a világ ránk néz, keresztények, lúzerek. Oké, rendben van, hogy gondolkodjanak így, de attól még nekünk nem kell annak lenni. Tudod, és nem vagyunk azok. És Dávid nem volt az, Dávid király volt, és uralkodott, és attól még hívő volt, és azt mondta, a te kegyelmed engem nagyjátett, és hogy ez velünk is így lehet. Ugyanez megtörténhet velünk is, hogy ahogy megyünk az életben, igazán Isten kegyelme, Isten ad nekünk dolgokat, nyitott ajtókat, bemegyünk, tanulunk vele, növekszünk, és az életünk tart valahova, és hatással vagyunk mások életére. És ez nagyszerű. Tudod, mondják, amennyit akarják, hogy én egy lúzer vagyok azért, mert keresztény vagyok. De amikor én este lefekszem, én olyan békével alszom, tudod. Mert ismerem Istent, mert biztonságban vagyok. Amikor az életemre nézek, nem tudom, hogy jövőre mi lesz. Én nem olyan vagyok, mint Pásztor Balú. Én nem tudom, mi lesz jövő húsvétkor. Azt nem tudom pontosan, mi lesz holnap, de ez különbség köztünk. Mindig is az volt, de hogy azt tudom, hogy Isten kezében van az egész, és ebben egyetértünk, hogy Isten kezében van az egész, és tudom, hogy ez hova tart, és hogy az ő kezében rendben vagyok, és ő leereszkedik hozzám. A 113.6-ban, azt olvasjuk, Zsoltárok 113.6-ban, onnan lehet tudni, nincs ennyi fejezet másút. Oké, tehát ott azt mondja, hogy Isten már akkor is megalázza magát, mikor a mennyben körülnéz. Oké, ott van a menny, az egész, a szentség, a dicsőség, az ő és angyalok, tudod, minden, tehát kicsit fölöttünk van a dolog. És azt mondja, hogy már ezzel is leereszkedik. Képzeld el, milyen, hogy leereszkedik hozzánk, de mégis megteszi. Miért? Azért, mert jóságos. És ezzel akarnám befejezni Efézus 2, ha odalapoznátok velem ehhez a vershez. Efézus 2-ben tulajdonképpen két vers. Itt olvasunk erről az ő jóságáról, a 4. verstől. De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, amellyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített. Oké, még egyszer. Nézzük csak meg. Mit mond? Az irgalomban gazdag Isten. Hogy Istennek annyi van belőle, hogy adja. Ilyen az ő jósága. Ilyen az ő kegyelme. Ilyen az ő irgalma. Hogy ő olyan gazdag benne, hogy adja. Ami nekem egy kicsit erről szól, hogy Isten nem kicsinyes. És ennek látjuk jeleit az Ószövetség. Oké, az Ószövetség. Tudjátok, az milyen volt. Törvény és szabály, és törvény és szabály. És egymásra épültek, tudod. És az azt jelentette, hogy szombaton nem szabadott dolgozni. Semmit. Úgy értem, semmit, tudod. Ne közd meg a cipődet. Nem volt cipő, de hogy tudod, ha lett volna, nem lett volna szabad. Ha tudod, ha szombat van, akkor szombaton nem csinál, nem, mi is volt az? Valamelyik ilyen vicceset hallottam a zsidó, az ilyen igazán ortodox. Ja, igen. Hogy ilyen, hogy hívják az a stoplis cipő, aminek ilyen hegyes alja van? Hogy oké, nem hordanak, mert hogyha szombatnapon abban jársz, a szántás, az munka. Oké, jó, rendben van, tudod, ez ő dolguk. Oké, hála Istennek, nekünk nem ez az elhívásunk, de tudod, de hogy gondolj bele ebbe, hogy szabály és szabály és szabály és szabály. És tényleg ez volt az Ószövetség, szabály és szabály. És ugyanakkor az Ószövetségben ott volt az a pászka, amire nem voltak kész. Az hol volt? Nem voltak felkészülve rá, és aztán a vezető imádkozott, hogy Isten bocsássa meg. És aztán Isten valami prófétán keresztül választ adott, hogy rendben van a dolog. Ezért kiás volt a Nehémiás? Ki volt az? Most nem emlékszem. Mózes? Tényleg? Igen, egyszer volt olyan is. Talán csak mondjunk egyet, oké, egy jóval világosabb példa, de ez is ószövetségi, de az Ószövetségben csak egy-két ilyen példa van. A 4 Mózes 9-ben, tehát volt egy olyan szabály, hogy te tisztátalanná válhattál, ceremónia, nem úgy, hogy bacik vannak a kezeden, hanem úgy, hogy tisztátalan lehettél, ceremónia, ami azt jelentette, hogy nézzük, mik voltak, tehát holttestet érintettél, vagy valami történt, tudod, valami vért érintettél, vagy volt egy pár módja, hogy tisztátalanná lehettél. És hogyha tisztátalan lettél, akkor utána nem lehetett részed semmiben, ami Istennel kapcsolatos. Azt kellett mondani, hogy tisztátalan vagyok, nem tudok részt venni. Ha áldozatot kellett bemutatni, azt nem vihetted oda. Ha volt valami ünnep, nem le... De figyelj, Van egy kivétel, 4 Mózes 9:10-ben, ha jól értem, azt mondja, hogy az ember, ha tisztátalan lett, akkor is tartsa meg a páskát. Ami egy ilyen érdekes jelzés. Azt mutatja, hogy még a törvény alatt is ott volt ez, hogy Isten megmutatta, hogy oké, tudod, a velem való kapcsolatod, az fontosabb mindennél. És ez egy jel nekünk, és igazán az Új Szövetségben ez nagyon világos nekünk, ez nem olyan fura, de errefelé úton beszélgettünk róla, hogy a kereszténységben is milyen könnyen eltakarjuk ezt az életet, amink van Istennel, egy ilyen ceremoniális dologgal, egy ilyen viselkedési dologgal, egy ilyen liturgiával, egy valamivel, ahogy viselkedni kezdünk. És ez megtörténhet minden gyülekezetben, hogy ott vagyunk egy darabig, egy nemzedék, 2 nemzedék, és aztán elkezdünk pontosan így csinálni dolgokat. Miért? Mert ez a meghatározott szent liturgiánk, na, tudod, azért, miért? Mert ez a hagyomány, tudod, és azért így kell csinálni. És Isten azt mondja, hogy figyelj, én ennél egy kicsit nagyobb vagyok. És az Új Szövetségben ez nagyon egyértelmű. Ott van Róma 11:29, azt olvassuk, hogy Isten elhívása és ajándékai megbánhatatlanok. Ami azt jelenti, hogy nem fogja elvenni tőled, mert ő jóságos, ő azért adja, mert ő kegyelmes. Nem azért, mert te megérdemled, vagy nem érdemled meg, hanem azért adja, mert ő kegyelmes. És ez ilyen Isten. Tehát itt van, azt olvassuk, hogy az irgalomban gazdag Isten. Ő szeret adni, ő szeret megbocsájtani, ő szereti elvenni a bűnnek a következményét, ő szeret megbocsájtást adni, ő ilyen. És aztán azt mondja, hogy szeretett minket. A szeretet talált egy utat erre, hogy ez kifejeződjön. Ez volt Jézus Krisztus persze. De nem csak ennyi, hanem ő adott nekem. Ő adott nekem kegyelmet. Ő adott nekem egy ajándékot. Valamit, ami nem az enyém volt. Valamit, amit nem érdemeltem meg. Nekem adta az üdvösséget. Nem csak, hogy megszabadított a pokoltól, hanem adta nekem a mennyországot. Ami fontos, hogy mind a kettő megvan. Az első az irgalom volt, a második a kegyelem. Ez az ő munkája. És igazából ezért vagyunk elhívva, ezért vagyunk itt, és ezzel be is fejezem, hogy néha tűnődünk rajta, nem tudom, te tűnődsz-e rajta, hogy vajon engem Isten mi a csodának hívott el. Ugyan nekem mi a kókány hasznom lehet ebben az egészben, de tényleg, tudod, vannak itt emberek, akik tudnak is valamit erről, én meg mit tudom én, ennyi, 40 perce beszél, mondjuk, tudod, ez a fickó, és nem vagyok képes figyelni, tudod, és minek vagyok én itt. És tudod, miért hívott el minket? Azt mondja itt Efézus 2-ben, a 7. versben, hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, az irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Azért hívott el minket, hogy megmutassa a kegyelme gazdagságát. Na, erre jók vagyunk. Hogy megmutathassa, hogy egyszer ott leszünk a mennyben, és valami angyal azt mondja, hogy hát ez hogy került ide? És akkor Isten azt mondja, az én kegyelmem, az én jóságom, az én gazdagságom, az olyan nagy, még neki is elég volt. Tudod, még neki is elég volt, még nektek is elég volt. És ez a csoda az életünkben. És igazából nagyon-nagyon sokszor ebben az életben, amikor élünk és járunk, akkor különböző helyeken vagyunk, és nem bírjuk elhinni, amikor, mit tudom én, valahol, tudod, a missziós mezőn voltam, és akkor, hogy a csodába kerültem én ide, miért vagyok én misszionáris, tudod? És Pásztor Scheller volt, aki ezt egyszer mondta nekünk egy üzenetben, hogy beszélt az Úrra, és mondta az Úrra, Uram, miért én csinálom ezt? Több száz ember lehet, aki jobb nálam. És Isten azt felelte, de hogy több millió van, aki jobb nálad. De hogy tudod, hogy ez a, hogy valami történet volt, ő is úgy olvasta, azt hiszem, de hogy ez a csoda az életünkben, hogy Isten ki akarta fejezni az ő kegyelmét. És oda megyek egy emberhez, és nem tökéletességet kell képviselnem, hanem azt a jóságos Istent, aki engem meg tudott menteni. És azt tudom mondani, hogy figyelj, sokszor beszélgetek így emberekkel, azt mondja, hogy én nekem ez nem mennem. Hogy figyelj, tudod, rám nézel, azt hiszed, hogy én ilyen vagyok. Én nem ilyen vagyok. Én sose voltam ilyen. Én visszahúzódó voltam, egy bizonyos fajta ember, én nem ilyen ember vagyok. De tudod, de Isten csinált valamit azért. Ha velem megtörténhetett, akkor veled is megtörténhet. Ami egy férfiak, egy rossz hír mindannyiótoknak. Ha velem megtörténhetett, hogy lelkipásztor lettem, veletek is megtörténhet. Mert én teljesen esélytelen alak voltam erre mindig is. És csak bátorítani akarlak ebben titeket, hogy nincs büszkeségünk abban, amink van. Nincs büszkeségünk abban, amink van, de dicsekszünk benne. mert azt mondjuk, hogy ez Isten munkája volt az életünkben. És ez Isten jóságáról szól. Figyelj, ha Isten egy kemény gazda lenne, aki nehezen adja oda azt a picit, amit nagy nehezen kicsavarunk tőle, akkor büszkélkedhetnénk. Azt mondani, nézd nekem, milyen ajándékom van. Nézd csak, nézd nekem, jobb ajándékom van, mint neked. Mint a, tudod, mint a kicsi gyerekek. Tudod, és csinálhatnánk ezt, akkor büszke lehetnék. Én kifacsartam Istenből egy kis ajándékot, hogy nessék, ez nekem megvan. Te meg ki vagy, te semmit nem is. Tudod, és akkor lehetne büszkélkedni. De így nem. Mert Isten jóságos és örömmel adja. Nem azért van valamim, mert annyira érdemes voltam rá, vagy mert annyit dolgoztam érte, hanem azért van valamim, mert Isten kegyelmes, Isten jóságos, Isten adni akar nekem, és ingyen ajándékba odaadja nekem. Ez az ő akarata. És a jóság az egy olyan tulajdonsága Istennek, ami így kinyújtja a kezét mások felé. És igazán ezért beszéltem erről, mert ha megértem ezt, ha megismerem ezt, az változtat az értékeimen, a céljaimon, és aztán végül a cselekedetemen, hogy tenni akarok, de nem azért, mert ki akarok érdemelni valamit, szolgálni akarok, nem azért, mert ezzel pontokat gyűjtök, mennybe imádom a Jehova tanúit, bocsánat, hogy itt emlegetem őket, elrontom az üzenetet, de van nekik az a kis papírjuk, úgy hívják, hogy szántóföldi jelentés. Zseniális darab. Én láttam már, de valahova eltettem magamnak, annyira tetszett, be akartam kereteztetni. És az azt jelenti, hogy kimennek, és amikor elad neked egy őrtoronyot, vagy ébredjeteket, akkor utána húzhatja a strigulát, és gyűjti a pontokat, bizony. És nem ám, tudod, nem ám ingyen bögrét kap érte, hanem bejutást a mennybe nem, de valahova. Na mindegy, nem számít, de hogy tudod, hogy nem így éljük, halleluja, nem így éljük az életünket. Annyira hálás vagyok érte, hogy keresztény vagyok, és nem Jehova tanulja, vagy mormon, vagy valami egyéb szörnyűség. Annyira hálás vagyok érte, mert tudod, őszinték, komolyan akarják, de teljesen elvétik a valóságot. És tudod, nekünk megvan Jézus Krisztus, aki megmentett bennünket, aki Isten, és aki örömmel adja ezt nekünk. És azért örömmel szolgálok. Ha szolgálok, akkor örömmel teszem, nem pedig azért, hogy kiérdemeljek valamit. Amen.
Akkor imádkozzunk, jó? Köszönjük. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te kegyelmedet, az irgalmadat, a hűségedet, a jóságodat, a szeretetedet irántunk, és hol lennénk mi ezek nélkül. Köszönjük, atyánk. Köszönjük, hogy nem tartasz vissza semmit tőlünk, hogy mindent odaadtál, és mindent odaadsz. És erre támaszkodhatunk minden nap, de nem csak minden nap, hanem minden órában és minden percben. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Imádkozom most azokért, atyám, akik nehézségben vannak belül a szívükben, a lelkükben, háborognak, háborúság van, vagy kísértés van, vagy sóvárgás van, hogy bármi, ami elvonja a figyelmét a te szeretetedről, a te kegyelmedről, a te irgalmadról, hogy imádkozom értük, hogy letegyék eléd az ő terhüket, tudva az, hogy neked gondod van rá. És ha neked valamire gondod van, akkor az meg lesz oldva. És köszönjük neked, atyánk. Köszönjük. Köszönjük, hogy te tudsz mit kezdeni a mi gondjainkkal. Senki nem tud kezdeni vele semmit, de te igen. Úgyhogy itt vagyunk előtted mindannyian, és odaadjuk. Odaadjuk ezeket. Köszönjük. Köszönjük. Uram, mélyítsd el ezeket az igazságokat a szívünkben. Juttasd eszünkbe, ahogy megyünk haza, juttasd eszünkbe, ahogy megyünk majd a munkahelyünkre, a barátaink közé, a szomszédaink közé, a családunkba. Juttasd eszünkbe a férjünkkel, juttasd eszünkbe a feleségünkkel, a gyermekeinkkel, az ellenségeinkkel, mindenféle emberrel, akikkel csak találkozunk, az utca emberével, a sorban, a Tesco-ban, vagy bárhol. És juttasd eszünkbe az, hogy a kegyelmet nem azért kaptuk, hogy ez bedugítson bennünket, hanem hogy csatornái legyünk. És csak köszönjük, hogy használsz minket erre. Köszönjük azt, hogy méltónak tartasz bennünket arra, hogy a kegyelem csatornái legyünk a mai világban. És csak kérünk, hogy adjál egy éberséget minden napjunkban, mindnyájunknak. Köszönjük Istenünk, és köszönjük a vendégeinket, köszönjük Pásztor Kendét, Ernőt, Petit, hogy itt voltak, és itt vannak velünk. Csak kérünk, áld meg az ő életüket. Imádkozunk a következő lépésükért a veled való járásukban, hogy meglássák, vagy ha meglátták, és megijedtek, akkor megadj nekik bátorságot, erőt, és dupla erőt, tripla erőt arra, hogy megtegyék, és hogy még jobban megismerjenek téged ezekben a dolgokban. Úgyhogy köszönjük, hogy ez az élet egy kalandos élet veled. Köszönjük, Jézus. Amen. Amen. Most jön az adakozás. Jó, úgyhogy neki készítse ki azt, amit hozott.